Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Film. Ma mutatják be a hazai mozikban Jankovics Marcell utolsó munkáját, a Toldi című egészestés animációs filmet, amely a Kecskemét film mintegy 100 alkotója több mint 3 évnyi munkájának eredménye. A tévés filmsorozat 2021 tavaszára készült el 12 részben, az eredeti mű szerkezetéhez igazodva. A sorozat mozifilmé átdolgozásához újabb egy év kellett. Az anyagot át kellett ritmizálni, digitális utómunkával az elsőtől az utolsó kockáig átdolgozni, dramaturgiailag kiigazítani, az 5.1-es Dolby Surround mozi hangzást megvalósítani. Számos jelenetet kihagytak, miközben új részek kerültek a filmbe. A rendkívüli igényességgel megalkotott, festői szépségű film végigköveti az utat, hogy miként válik a rettentő erejű kamaszfiúból Nagy Lajos király leghíresebb lovagja, miközben rókalelkű bátyja ármánykodásai ellen kell küzdenie. A filmben megjelenik a lovagi világ, a magyar puszta, a 14. századi Pest, miközben a történet narrátora maga Arany János, ahogy alakját legjobb barátja Petőfi Sándor annak idején leskiccelte. A filmet kézzel rajzolták a Kecskemét film alkotói, a technikai lehetőségeket kihasználva laptopokon. Az operatőri munka, a szoftveres kompozitálás a digitális utómunka során korábban elképzelhetetlen dolgokat, például valósághű gyertyafényt és víztükröződést lehetett alkotni. A tervek szerint kétféle angol felirat is készül a Toldihoz, az egyik egy könnyebben érthető, a másik a régi, több mint 100 éves szöveg egy átdolgozott verziója lesz. A magyarországi mozikba a Kecskemét film és a Mozinet forgalmazásába kerülő, csaknem 2 órás animáció a Kecskemét film gyártásában készült. A forgatókönyvet írta, a figuraterveket készítette és a filmet rendezte Jankovics Marcell, a társrendező Csákovics Lajos, a producer Mikulás Ferenc, a zeneszerző Selmeci György, a látványtervező és színdramaturg Maticska Zsolt és Rihli Zsolt, a gyártásvezető Vécsi Vera. A Toldi mesélője Széles Tamás. Kenneth Branagh újabb Agatha Christie krimiből készít filmet, Poirot ezúttal Velencében nyomoz. A 20th Century Fox stúdió közleménye szerint az A Haunting in Venice című produkcióban Branagh alakítja Hercule Poirot belga detektívet, a további szerepekben pedig Tina Fey, Jamie Dornan, Michelle Yeoh, Kyle Allen, Camille Cotin, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, valamint Ricardo Scamariccio is látható. A II. Világháború után Velencében játszódó halloweeni krimiben a már visszavonult Poirot részt vesz egy szeánszon, ám az egyik vendéget megölik, és az egykori mesterdetektív ismét nyomozni kezd, hogy kiderítse, ki volt a gyilkos. A brit színész rendező korábban a Gyilkosság az Orient Expressen és a Halál a Níluson című Christie regényeket is adaptálta. A Haunting in Venice forgatókönyvét Michael Green írta, a film producere Judy Hoffland, Ridley Scott, Simon Kinberg és Mark Gordon. A forgatás novemberben kezdődik. A felvételek a londoni Pinewood stúdióban és a velencei helyszíneken is folynak majd. A filmet jövőre mutatják be a mozik.
Kiállítás.
Bodár Balázs és Bozsik Kálmán fazekasok munkáiból nyílt vándorkiállítás Mezőtúron, a Túri Fazekas Múzeumban, ahol 2 hónapig lehet megtekinteni a tárlatot. A gyűjteményt várhatóan jövő márciustól Karcagon, később külföldön is bemutatják. A kunszentmártoni, illetve a mezőtúri fazekasság legszebb és legvirágzóbb korszaka Bozsik Kálmán és Bodár Balázs nevéhez fűződik. Szecessziós és népies motivumokkal díszített kerámiáik nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte keresettek voltak. A művészek munkái nemzetközi kiállításokon is sikerrel szerepeltek. A 150 évvel ezelőtt született Bozsik Kálmán több kitüntetés tulajdonosa is volt, 1896-ban a millenniumi kiállításon, valamint 1897-ben Brüsszelben bronzérmet, 1900-ban a párizsi világkiállításon kitüntető oklevelet, 1904-ben Szent Louisban ismét bronzérmet nyert, majd a Milánóban rendezett világkiállításon aranyérmet kapott 1906-ban. Badár Balázs mezőtúri fazekasmester stílusa, a helybeli népi díszítés és a korai szecesszió egyéni ötvözete volt. Munkáival, vázáival, díszedényeivel a millenniumi kiállításon tűnt fel, ahol állami ezüstérmet nyert. Több külföldi kiállításon is részt vett és kapott kitüntetést, Brüsszelben, Párizsban és Antwerpenben is. A magyar népies agyag művességet ő fejlesztette művészivé és tette világhírűvé. 1932-ben kerámiáinak válogatott anyagát a Stockholmi Múzeum vette át megőrzésre. Mezőtúron emlékháza van. Bozsik Kálmán munkái nem csak a Tiszazugban váltak ismerté, díszedényei eljutottak Los Angelesbe, New Yorkba, Chicagóba, Stockholmba, Rómába, Milánóba, továbbá Amsterdamba, Párizsba és Brüsszelbe is. Európa különböző országaiból kapott megrendeléseket a hazai igényeken kívül. Hétköznapi használatra szánt edényeiket főként a piacon értékesítették.
Irodalom.
A 80 éves Nádas Péter drámáinak helyét járja körül a közelmúlt és a jelen színházában a Nádas 80 előadás sorozat október 20-a és 22-e között a Petőfi Irodalmi Múzeum szervezésében. A Nádas Péter 80. születésnapja alkalmából meghirdetett sorozat első, október 20-i estjén Bazsányi Sándor irodalomkritikus, a PIM készülő Nádas Hajnóci kiállításának kurátora beszélget Dömötör András rendezővel, Gergye Krisztián koreográfus rendezővel és Jákfalvi Magdolna színháztörténésszel. Másnap Fulajtár Andrea Hegedűsdé Géza és Ötvös András előadásában elevenedik meg Nádas Péter Saját halál című műve, a felolvasó színházi előadás Dömötör András rendezi. Október 21-én a közönség és persze a Körtefa címmel Gergye Krisztián videó installációját és előadását láthatja, amelyet Nádas Péter ikonikus vadkörtefája ihletett. A háromnapos rendezvénysorozatnak a Három Holló Kávéház ad otthont.
Koncert.
Ma este 7 órakor kezdődik a Kecskeméti Híres Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban a Nemzeti Filharmonikusok hangversenye a Filharmónia Magyarország szervezésében. Műsoron Dvorzsák és Beethoven művei szerepelnek. További részletek a Nemzeti Filharmonikusok honlapján olvasható. Budapesten koncertezik Macy Gray, az egyik legismertebb szól és R&B énekesnő október 24-én az Aquarium klubban a The California Jet Club formációval lép színpadra. A Grammy-díjas amerikai művész hamarosan megjelenő 11. stúdió albumának dalaival és ikonikus slágereivel tér vissza Európába. Macy Gray az utóbbi évtizedek egyik legizgalmasabb szól és R&B énekesnője, akinek jellegzetes, reszelős énekhangja szinte a védjegyévé vált. Első albuma az 1999-es On How Life Is világszerte óriási siker lett. A legismertebb dala az I Try több országban is vezette a rádiós listákat, majd Grammy-díjat is hozott az énekesnőnek. Az azóta eltelt időben 10 stúdióalbum, 4 további Grammy-jelölés, Los Angelesben alapított saját zeneiskola, valamint számos együttműködés jellemzi Macy Gray karrierjét. Az énekesnő többek között dolgozott a The Black Eyed Peas-zel, Santana-val, Fatboy Slim-mel, Zucchero-val és Marcus Millerrel is. Szerepelt többek között a Training Day című filmben, a Pókemberben és a Scary Movie harmadik részében is.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A szerelem mára puszta szexualitássá vált, a fetisizált individualizmus és a technológiai közvetítéssel létrejövő kommunikáció világában. Erre figyelmeztet Byung-Chul Han az Érosz haldoklása című könyvében, pedig szerinte odaadó és önfeladó szerelemre van szükségünk ahhoz, hogy a jövőhöz hűen az igazság még nem ismert útjaira léphessünk, vagy a puszta önkimerítő életből visszatérhessünk a jóhoz. A koreai születésű, de évtizedek óta Berlinben élő filozófus, aki nemrég Budapesten is előadást tartott, ezúttal is érzékeny témához nyúl. A könyve most is kijózanító és vitákat generáló. A fordítóval Csordás Gáborral beszélgetünk róla, és egy fontos mondattal indítok.
Abban a társadalomban, ahol mindenki önmaga vállalkozója, a túlélés gazdaságossága uralkodik. Ez szöges ellentétben áll Érosz és a halál gazdaságtalanságával. Beszélhetnénk arról, hogy ez a mindenki önmaga vállalkozója, ez egy fontos kérdés Han könyveiben. Mindig ugyaninnen indulunk az önmagát kizsákmányoló 21. századi ember.
Igen. Itt nagyon érdekes módon kapcsolódik össze a Hegel féle úri szolga dialektikája, meg az egész erotika kérdés ebben. Mert aki önmaga kizsákmányolója, az ugye olyan szolga, akinek nincs ura, aki önmagának ura, egyszerre úr és szolga. Na most ugye a szolga Hegelnél is azért szolga, mert a puszta életet előnyben érzesíti minden mással szemben. A hűs élettel szemben, aki képtelen szembenézni a halállal, az lesz a szolga. Tehát az önmagát kizsákmányoló ember olyan ember, aki csak a puszta élettel foglalkozik. A puszta élet pedig a modern kapitalizmusban nem más, mint a mindenáron való életben maradás.
Miért mondhatja azt Han, hogy Érosz gazdaságtalan, tehát hogy az erotika gazdaságtalan, miközben ugye ez az egész világ a fogyasztásról szól. Olyan, mintha ezt ellentétbe állítaná a valóságos haszonnal mindent, ami a szerelemmel, az erotikával összefügg.
Hát igen, ő ellentétbe állítja az érdekvezérelt cselekvéssel, és az érdekvezérelt cselekvés ugye az egyre többet elérni, egyre nagyobb haszonra szert tenni, egyre nagyobb teljesítményt produkálni. Ezek pusztán érdekvezérelt cselekvések, amik mind az énre, az egyénre, az önmagamra koncentrálnak, annak a megtartására koncentrálnak. Az erotika lényege a túllépés önmagamon a másik felé. Ezek a dolgok, ezek a neokapitalista vonásai az emberi életnek, ezek bezárják az embert önmagába. Ezért beszél ugye a narcisztikus depressziós szubjektumról a könyv a más helyén. És egyre lehetetlenül teszik azt, hogy kilépjen önmagából a másik felé. A szexuális kapcsolatban, vagy a úgynevezett szerelmi kapcsolatban, amit ma annak neveznek, abban is elkezdi a másikat csak önmaga megmérésére, a saját teljesítménye mérésére használni. És nem a másságot keresi a másikban, hanem a másságot kiiktatja, mindig az azonos katalepszik, az azonos fokozására, ilyen végtelen pozitivitásban való megtoldására, meghosszabbítására. Ezért nevezi ugye a neokapitalizmus világát az azonosság poklának, Han, Gyurcsunkán.
Tulajdonképpen azt mondja, hogy egy párkapcsolat a mai narcisztikus ember számára arról szól, hogy önmagát lássa, tehát őt dicsérjék lényegében, a másik másságát nem szeretné észrevenni, vagy nem szeretne azzal foglalkozni.
Hát önmaga tükrének használja a másikat. Egyáltalán a narcisztikus szubjektumra, hogy ő levezeti, és aztán ez nagyon fontos gondolat. A narcisztikus szubjektum nem az önzés jellemző, hanem az, hogy mindenhol csak magát látja. Az egész világban az világ minden jelenségét csak önmaga a saját énje árnyalataként tudja észrevenni, érzékelni, és mindig csak magára vonatkoztatva tudja felfogni. És tudja, hát a párkapcsolatban is ez történik.
Miért beszél a testi szerelemről is lemondóan? Miért mondja aztán, hogy ez sem az, amit szeretnénk? Ugye ír a pornóról, a kiüresedett szexualitásról.
Nem a testi szerelemről beszélő lemondóan, vagy elítélően, sőt a számára a szerelme természetesen benne van a szerelemnek a testi vonatkozása, a testi szerelem is, hanem arról van szó, hogy az a fajta szex, a modern szex, amelyik a másikat csak használjuk, az gyakorlatilag azonossá válik a pornóval. A másikat szexuális tárgynak tekintjük, és sőt, tovább is megy, tulajdonképpen szexuális tárgyak halmazának tekintjük, tehát a személyisége teljesen szétrombolódik ebben a pornografizálódásban.
És hogyan kapcsolódik ez össze a kapitalizmussal?
Hát az a kapcsolódik össze, hogy a kapitalizmusban minden áruvá válik, és a test áruvá válása, a szexualitás áruvá válása produkálja a pornográfiát, meg a kiüresedett szexualitást. Most, hogy az áruvá válás és a teljesítmény fokozás, az ugyanannak a dolognak a két oldala. Tehát úgy is megfogalmazhatom, hogy a teljesítmény elvérvényesülése a szexualitásban az, ami kiüresíti a szexualitást és a pornográfiához közelíti.
Rendben, hogy a narcisztikus az hogyan akarja látni önmagát tulajdonképpen egy ilyen kapcsolatban is, de a szenvedélyről hogyan gondolkodik Han?
A szenvedélyt és szenvedést mindig együtt említi, több helyen is. Azt mondja, hogy a másság kiiktatásával nem lehetséges szenvedés és szenvedély, vagy a negativitás kiiktatásával. Tehát az érzelem megélése, az, hogy átadja magát az ember az erős érzelmeinek, az felfüggeszti a teljesítményhajszát, vagy lehetetlenül teszi a teljesítményhajszát, távolságot teremt, megállás jelent ebben a cél nélküli rohanásban, és módot ad arra az embernek, hogy más szemmel nézze a világot, más lásson meg. Mindegy, valamit ő ír, abból az derül ki, hogy a szerelem nélkül nincs értelme, elveszti a valóságos értelmét az emberi élet. Az ember, akkor a puszta életnél maradunk, a puszta túlélésnél maradunk, az utolsó, nincs utolsó emberénél maradunk, akinek csak az életben marad, és saját egészsége a pontos, és a saját maga igazolása a pontos, és semmi más a világban. Hát annak viszont nem sok értelme van az olyan életnek.
Amikor itt volt Byung Chul Han Budapesten, akkor beszélt arról, hogy bizonyos témák hogyan kerülnek előtérben állat, tehát hogy a könyvei hogyan épülnek egymásra?
Nagyon érdekes, hogy világosan látszik, hogy a könyvei mögött egy nagyon összefüggő fogalmi hálózat van, és a könyvek nagyon összefüggenek egymásra, és idézik egymást. De ugyanakkor is az előadásában sem tehát más, mint hogy egy témát exponált. Tehát ő kerüli azt, hogy rendszert alkosson, és nem is nyilatkozik a gondolatai globálisabb vagy általánosabb összefüggéséről. Nem beszél a rendszeréről, úgy így mondjam. Egy volt nagyon érdekes az előadásában, és azt most, miután az előadást hallottam, azóta ebben a könyvben is felfedezem, hogy mennyire erős a keleti gondolkodás hatása nála. Az énesség megszüntetése, ami itt nagyon alapvető fogalom, az egy buddhista elgondolás. És több helyen is látszik az, tehát a kapitalizmus kritikájában is igazából keresi az ember, hogy mi az alap akkor, ahonnan bírálja a modern kapitalizmust, és arra jutok, hogy ez egyfajta nyilván hát szekularizált buddhista nézet érvényesül benne. Ez az én benyomásom persze, és ezt nyilván, hogyha megkérdeznék, vagy lehet, hogy ő tagadná is, de valami ilyesmit érzek én az ő gondolkodás folytában. Mellesleg nagyon sokat idézi Nietzsét, és az is szerintem az egy kicsit szimptomatikus, hogy Nietzsé is nagyon erősen támaszkodott a keleti filozófiákra, vagy keleti filozófiák hatására gondolt újra sok mindent Nietzsé is már.
Csordás Gábor fordítóval beszélgettünk Byung Chul Han Érosz haldoklása című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.